Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Amen! Hát nagyon jó ismét hallani a rengeteg ima témát és hálaadást, amit mondtatok, és igazából én azért vagyok nagyon hálás, mert így azt érzem, hogy Isten hétről hétre mindig cselekszik valamiatt, ami előző héten ima téma volt. Például itt a házaspárok, ahogy mondtátok, hogy minőségi időt töltöttetek együtt, meg így családok, ahogy elmondtátok a hálaadásotokat, szóval én is nagyon hálás vagyok ezekért, és csak hiszem azt, hogy Isten hétről hétre mindig újabb és újabb dolgokat fog tenni, úgyhogy tényleg, akik ima kérést írtatok, legyen remény, hogy Isten cselekedni fog a következő héten is. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nagyon örülök ennek a tavasznak. Kicsit tavaszba is öltöztem, ahogy láthatjátok. De nagyon-nagyon hálás vagyok a jó időért, a napsütésért, és tudom, hogy igazából csak mozogni mehetünk szinte ki, meg bevásárolni, de már csak az ablakból is annyira jó látni, ahogy tényleg nyílnak a fák, zöldül minden, szinte úgy életre kelnek a dolgok. És igazából tudjátok, több helyen is látjuk meg, szerintem érezzük is, hogy a tavasz az egy picit így a megújulást jelenti, azt, hogy a csend után, a tél után egyszer csak elindul valami új, valami klassz dolog. És ugye Géza pont erről beszélt múlt héten, hogy ez az időszak, ez a reset időszaka, amikor így újra kalibráljuk a szívünket, újra beállítjuk a gondolatainkat, újra beállítjuk a dolgokat, és azt gondolom, hogy ez az időszak, ez igenis a lehetőségeknek az időszaka. Nagyon sokszor csak az akadályokat látjuk, hogy mit nem tehetünk meg, vagy milyen akadályokba ütközünk. Viszont ahogy Géza is beszélt arról múlt héten, nagyon-nagyon sok lehetőség van ebbe az időszakba, és azt gondolom, figyelnünk kell arra, hogy ne engedjük meg, hogy az ellenség ráhelyezze a fókuszunkat az akadályokra, és egy ilyen negatív mentalitásunk legyen, mert elrabolja az időnket, és el fogja rabolni a lehetőségeket, amik ebben az időszakban ott vannak. És az elmúlt két hétben, ahogy Géza hozta az üzenetet, a legnagyobb cél és a legnagyobb lehetőség, azt gondolom, amit megláttunk, mint gyülekezet, az az, hogy Istennel tényleg egy bensőséges kapcsolatot tudjunk létrehozni. Ez az időszak erre a legerősebb és a legjobb dolog. És igazából Isten most úgy érzem és úgy gondolom, hogy mindenkinek ugyanazt az esélyt és ugyanazt a lehetőséget adja. A döntés rajtunk múlik, mi mit kezdünk vele, és mi hogy állunk ezekhez a dolgokhoz. Lehet, hogy úgy érzed, hogy Isten abszolút távol van tőled, és nem érzed az ő jelenlétét. Hadd bátorítsalak arra, amit Géza mondott múlt héten, hogy olyan közel lehetsz Istenhez, amilyen közel te akarsz lenni. Nem Isten ment el tőled, te mentél távol Istentől. Valami történhetett az életedbe, ami miatt távol húzottál, de ez nem Isten. Isten ott van veled 0-24-ben, és Isten nincs közelebb hozzám, mint hozzád, ugyanannyira van közel. A kérdés, hogy mi mennyire akarunk közel menni hozzá. Lehet, hogy azt mondod, hogy nagyon elfoglalt vagy, mert ugye általában két véglet van. Van egy véglet, aki unatkozik ebben az időszakban, és igazából így nincs sok minden, amit csinálni kell. És ugye a legtöbb család, illetve a legtöbb olyan ember, aki otthonról dolgozik, és akár a gyerekek is ott vannak, azok pedig hihetetlenül el vannak foglalva és behavazódtak. Viszont arra bátorítalak titeket is, hogy ne mondjuk azt, hogy az Istennel töltött bensőséges idő az a 30 perces bibliaolvasás, mert pont erről beszéltünk, hogy nem az. Az Istennel töltött bensőséges kapcsolatot meg tudjuk élni egy mosogatás alatt, egy főzés alatt, és azt gondolom, hogy akik küszködtök most azzal, hogy stresszes időszakban vagytok benne, igenis használjátok ki azt a lehetőséget, hogy Istennel egyszerűen beszéltek. Nagyon-nagyon egyszerűen. És így közel engeditek magatokhoz. Nektek szükségetek van Istenre most ebbe az időszakba, és ne akarjátok egyedül húzni az igát, ne akarjátok egyedül neki menni ezeknek a dolgoknak, mert nem fogjátok bírni. Szükségetek van Krisztusra, és fussatok hozzá. És akik pedig lehet, hogy egy picikét unatkoztok, vagy kicsikét nyugisabbak a dolgok, azt gondolom, hogy lehet, hogy furcsán fog hangzani, de nektek van a legnagyobb szükségetek Krisztusra. Mert én is észreveszem, hogy mikor nagyon nagy a csend körülöttem, akkor az agyam nagyon át tud kezdeni járkálni olyan helyeken, ahol nem járkált eddig, és kreálni problémákat, kreálni hülyeségeket. Elegünk lesz mindenből, és szinte megöl szó szerint az unalom belülről, vagy egyáltalán az ember úgy bepunnyad, hogy utána ahhoz sincs kedve, hogy kimenjen a konyhába a kaját készíteni magának. Nem tudom, a lényeg az, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk benne, a legnagyobb lehetőség gyülekezet az, hogy Istenhez közelebb kerüljünk. És nem is szeretnék más lehetőségekről beszélni ma, mert ahogy Géza is mondta múlt héten, a problémáink 80%-a megoldódna, hogyha Istennel egy olyan bensőséges kapcsolatot építenénk ki, amilyen Jézusnak volt ezen a földön. És azt gondolom, ez kell, hogy legyen a célunk, hogy olyan erősen halljuk az Atyát, ahogy Jézus csinálta ezen a földön. Úgyhogy én erről akarok beszélni nektek ma, még tovább egy picit vive ezt a gondolatot. És szeretnék beszélni nektek arról, hogy egy példázatról, amit Jézus mondott a Bibliában az új szövetségben. Jézus egy olyan emberhez hasonlítja magát majd ebbe a példázatba, mint aki magokat szór. És függetlenül attól, hogy milyen talaj van körülötte, ez a magvető, vagyis Jézus szórja a magokat. És ez a mag, ez az ő szava, ez Istennek az igéje, a Biblia, illetve hát Istennek a szava. A talaj maga, az pedig a szívünk. És igazából mindannyiunknak tehát ugyanaz az esélye van meg, ugyanazon a lapon indulunk, ugyanarról a szintről indulunk. A kérdés az, hogy mi milyen döntést hozunk meg, és mi mit fogunk tenni, hogy közel kerüljünk Jézushoz. Úgyhogy ez a történet, ez a Lukács evangélium a 8. részében van megírva, erről fogunk beszélni. Úgyhogy ha van Bibliátok, akkor keressétek meg. Egy érdekes dolgot szeretnék nektek mutatni. Lehet, hogy sokan már tudjátok, de lehet, hogy valakik nem. És gondoltam, adok egy ilyen kis tippet is, hogyha könyvbibliát használtok, akkor itt például a cím alatt van egy ilyen kis pici apró betűvel másik két igehely is. Ez azt jelenti, hogy ez a példázat, ami ebben a Lukács evangéliumában megvan írva, ez megvan írva a Mátéban is, és a Márk evangéliumában is. És itt jelöli az ige, hogy hol pontosan. És én úgy szoktam olvasni az evangéliumot, hogy mindegyik könyvben, vagy mindegyik evangéliumban megnézem ugyanazt a történetet, hogyha benne van, mert így minden részletet látok. Szóval van egy csomó olyan részlet ebben a történetben is, amit Lukács nem ír le, hanem mondjuk Máté írja le. És így összeáll az egész nagy kép, szóval bátorítalak benneteket, hogyha egy evangéliumból olvastok, akkor mindig nézzétek meg, hogy ott a cím alatt van-e másik igehely is, mert akkor át tudtok így ugrani, és nagyon érdekes kis részleteket láthattok meg. Például ebben a példázatban láthatjuk azt, hogy Jézus egy tóparton van, nagyon nagy sokaság van körülötte, ezért úgy dönt, hogy egy hajóról fog prédikálni. Ez nem egy csónak volt, hanem egy halászhajó. Ebbe szállt bele, és kiment a túra, és onnan kezdett el beszélni. És ezt a példázatot mondta, amit most fel fogunk olvasni. Részletenként fogunk menni, a jegyzetbe is láthatjátok majd. Versenként megyünk végig rajta. És így fogjuk olvasni. Szóval az 5. verstől kezdjük, tehát Lukács evangéliuma, 8. rész, 5. vers. Azt mondja, hogy egy földműves kiment a szántóföldjére vetni. Ahogy szórta a vetőmagot, néhány az útra esett. Ezeket az emberek eltaposták, a madarak pedig felcsipegették. A Márk 4. részében, a 4. vers azt mondja, hogy ahogy szórta a vetőmagot, néhány a keményre taposott ösvényre esett. Ezeket a madarak mind felkapdosták. Tehát láthatjátok, hogy mind a két ige picit egy-egy részletet emel ki. Ugye ebben a részben azt láthatjuk, hogy Isten szórja az ő igéjét, és egy olyan talajról beszél, egy olyan szívről, ami kemény. És egy olyan úthoz hasonlítja ezt a szívet, mint az erdőben, tudjátok, vannak ezek az ösvények, amik így ki vannak taposva. Nem konkrétan megszabott ösvény, hanem ilyen kitaposott ösvény. És azt írja ez az ige, hogy ezek a magvak, amik ezekre a talajokra hullottak le, ezek nem tudtak belemenni egyáltalán a földbe, hanem mi történt velük? Jöttek a madarak, jött az ellenség, és elcsipeg, és elkapta őket, elszórta őket. Szóval, ha megnézzük a 12. verset, ugyanígy Lukácsba, akkor Jézus elmagyarázza, hogy ez mit jelent. Azt mondja, hogy az útra hullott magok esete azokat jelképezi, akik hallják ugyan Isten üzenetét, de a sátán azonnal ellopja a szívükből, hogy ne jussanak hitre, és ne üdvözöljenek. Ugyanígy a Máté evangéliuma is megfogalmazza, hogy arról az emberről szól, aki hallja Isten királyságáról szóló üzenetet, de nem érti meg, ezért a gonosz elrabolja a szívébe vetett magokat. Szóval, az első dolog, amire figyelnünk kell, mikor Istenhez közeledünk, hogy milyen a szívünk állapota. Még egyszer elmondom, nem Istenem múlik, hogy milyen közel lesz hozzád, hanem rajtad. Mit jelent ez a kemény, kitaposott ösvény? Ez azt jelenti, amikor egy egyáltalán nem nyitott szívvel megyünk például oda Istenhez. Amikor mondjuk lehet, hogy most rákattintasz erre a videóra, és igazából nem is érdekel annyira Isten, nem is annyira foglalkoztat ez az egész, inkább az ember egy kritikus hozzáállással jön, így Isten nem talál meg bennünket, nem tud közel jönni hozzánk, amikor egy bezártság van bennünk. Amikor tele vagyunk negatív, keserű, kritikus gondolkozással, Istennek az üzenete nem tud belénk jönni. Amikor folyamatosan azt látjuk, hogy mi a rossz, mi a negatív, mi az, amiben nem vagyunk jók, akkor mondhat bárki bármit, Isten is mondhat rólad bármit, nem fogod elhinni, és nem lesz a tied. És tudjátok, nagyon érdekes ez a kitaposott út példázata, vagy ez a kép, ugyanis bennem azt hozta föl ez a példa, hogy szerintem ez a közömbösséget is jelenti, amikor valaki teljesen közömbösen áll dolgokhoz, vagy áll Istenhez is, hogy hát majd lesz, ami lesz, majd egyszer csak megjelenik nekem Isten, vagy nem, de igazából tök mindegy, majd ahogy esik, úgy puffan. Ez az, amikor ahogy esik, úgy puffan lesz, tehát jönnek az emberek, és ide-oda fognak csapkodni, ide-oda jön majd a gondolat a fejedbe, egyszer ez, egyszer az, az emberek így kitapossák a szívedet, értitek? Szóval, hogy így ilyen átjáróház lesz ilyenkor a szívünk és a gondolatunk, és amikor egy ilyen kemény hozzáállás van bennünk, akkor Isten nem tud cselekedni, Isten nem tud közel jönni. És azért fontos, hogy megvizsgáljuk ezeket a dolgokat, hogy rájöjjünk, hogyha netán távol érezzük magunkat Istenhez, és lehet, hogy nem most érzed magad távol, lehet, egy hét múlva fogod távol érezni magad, akkor rágyere, hogy hoppá, mi a probléma, miért érzem magam távol Istentől, mert nem ő ment el tőled, hanem te mentél távolabb. De menjünk tovább, nézzük meg a következőt. Ez lesz a köves talaj. Tehát az első volt a kemény talaj, ez lesz a köves talaj. Lukács 8. rész 6. vers azt mondja, hogy némelyik mag, ugye amit Jézus szórt, köves talajra esett, de amint kicsirázott, el is száradt, mert nem kapott elég nedvességet. Ugyanez az ige a Máté 13. részben is benne van, 5.-6. vers. Más magok köves talajra hullottak, ahol sekély volt a termőföld. Nézzetek meg, mi történik. Ezek gyorsan kikeltek, mert nem voltak mélyen a földben. Amikor a nap fölkelt, megperzselte a növényeket, és mivel nem gyökereztek mélyen, teljesen elszáradtak. Tehát itt mi történik? Ezek a magvak már bele tudnak esni egy talajba, viszont a gyökér nem megy mélyre. Nagyon gyorsan kinő. Nagyon-nagyon gyorsan. Gyorsabban, mint azok a növények, vagy azok a magvak, amelyek puha talajba esnek. Villámgyorsan kinőnek, viszont ahogy kinőnek, ugye azt írja, hogy a nap, ahogy rájuk süt, kiszáradnak. Tehát ennyi volt. Mit jelent ez? Nézzük meg a Lukács 8.13-at. A köves talajra hullott magok esete azokat jelképezi, mondja Jézus, akik hallják Isten üzenetét, és örömmel fogadják, de az nem tud meggyökerezni bennük. Ezek hisznek ugyan egy ideig, de amikor próbára teszik őket a nehézségek, elvesztik a hitüket, és elfordulnak Istentől. A Máté 13.20-21 azt mondja, az ilyen ember hamar elveszti a hitét, amikor üldöztetés, vagy valami baj éri az üzenet miatt, vagyis Krisztus miatt. De ugyanígy a Márk is beszél erről, Márk 4.17, amikor baj és üldözés éri őket Isten üzenete miatt, hamar kiábrándulnak, és elfordulnak Istentől, vagyis Krisztustól. Szóval ez már az a kategória, néha én is beleesek, megmondom őszintén, mikor hallok valami nagyon-nagyon építő gondolatot Krisztusról, vagy Isten igéből is olvasok, és azt mondom, hogy ez azt csináljuk, tök jó, befogadom, úgy érzem, hogy az enyém, még lelkes is vagyok, ugye itt azt mondja az ilyen, hogy örömmel fogadja ezeket a dolgokat, de ahogy jön az első próba, abban a pillanatban egy paf. Mikor azt mondjuk, hogy ó, igen, én hiszek Istenem, veled bármit megteszek, stb. És jön az első pofon, hogy valami nem úgy történik, ahogy szeretnénk. És abban a pillanatban kiderül, hogy vajon hol van a gyökerünk, mennyire van mélyen. Ne engedjük azt, hogy ezek a nehézségek és problémák kitépjenek bennünket Krisztusból. Az első dolog tehát ennél az egésznél az az, hogy először is ugye fogadjuk be Isten igéjét, tehát ugye, amit beszéltünk, hogy lelkesen örömmel befogadjuk, de amikor nehézségek jönnek az életünkbe, akkor a hitünket ne engedjük, hogy megszűnjön. És ugye itt a másik része az igének azt mondja, hogy amikor csúfolják, az embert Krisztus miatt, amikor üldözik az embert Krisztus miatt. Nem tudom, fiatalok, ti hogy vagytok vele, de nagyon sokan mesélitek mindig, hogy amikor elmondjátok, hogy keresztények vagytok akár a suliba, vagy az egyetemen, akkor furcsán néznek rátok nyilván az emberek, meg akár munkahelyen is lehet ugyanez a helyzet. De miért félünk ezt felvállalni? Hiszen mi tudjuk a megoldást, hiszen mi tudjuk, ismerjük azt az embert, azt a személyt, aki ennek a világnak minden betegségére, minden fájdalmára ő a megoldás. Ha más nem fél felvállalni a saját hülyeségeit, vagy a saját véleményét, akkor mi miért félünk? Lehet, hogy elutasítanak, lehet, hogy csúfolnak, de egy nap igenis be fog igazolódni az, hogy amiben te hiszel, az volt az igazság. És csak bátorítalak benneteket arra, hogy Krisztus ezekre a problémákra is gondolt, és figyelmeztet bennünket, hogy igen, föl kell készülnünk arra, hogy egy picit ilyen ufóként néznek ránk néha, de semmi gond, igazából más olyan témák is vannak, amik picit néha ilyen ufószerűek. De a lényeg az, hogy mi legyünk magabiztosak, és legyen Krisztusba a gyökerünk, és ne engedjétek meg, hogy ezt távolítson el a végén Istentől benneteket. A harmadik dolog azok a tüskés gyomok, tüskések, tehát az már nem talajról beszélünk, hanem más növényekről. Ez a Lukács 8.7. részében van megírva. Azt mondja, hogy megint más magok tüskés gyomok közé hullottak, ahol kikeltek, de a felnövő gyomok elnyomták és megfojtották őket. Ez már nagyon érdekes. Itt a 14. vers meg is magyarázza, hogy ez mit jelent. A tüskés gyomok közé hullott magok esete azokat jelképezi, akik hallják Isten üzenetét, de ahogy múlik az idő, az élet gondjai, élvezetei, gazdagságai elnyomják bennük Isten üzenetét, és nem hoznak termést. A Máté 13.22 pedig azt mondja, hogy a meggazdagodásra való törekvés az, ami elfojtja az Isten üzenetét. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és szerintem ez az, ami még sokunkkal megtörténhet, hogy belehullik Isten üzenete a szívünkbe, de nem vesszük észre, hogy jönnek mellé más gondolatok is, más behatások is, amik egyszer elkezdenek kinőni. És amelyik erősebb, az majd szépen elfojtja a másikat. És ugye itt arról beszél ez az ige, hogy ezek az élvezetek, meg az életnek a gondjai el tudják nyomni Krisztusnak az igazságait, Krisztusnak az igéit az életünkbe. Szóval, amikor meghallod Isten szavát, de eltelik egy idő, mert itt ez a lényeg, hogy egy idő, azt mondja az ige, hogy ahogy múlik az idő, az élet gondjai, gazdagsága, élvezete elnyomja bennünk Isten üzenetét. Nagyon-nagyon sokszor várnunk kell dolgokra, főleg ebben az időszakban, nem? Nagyon-nagyon sokszor várnunk kell dolgokra. És itt tesztelődik le igazán, hogy ki tud-e nőni mellettünk egy gyom, ami elfojtja bennünk a kitartást, az erőt, a hitet, és arra bátorítalak benneteket, hogy vizsgáljunk meg a szívünket, hogy nincsenek-e ilyen gyomok, amik jelenleg is próbálják ellopni azokat az ígéreteket, amiket Isten a szívünkbe helyezett. Az idő múlásával különböző örömök, olyan dolgok, amik valaha boldogságot jelentettek, picit el tudnak így tunyulni. Ne engedjük, hogy ezekhez is hozzászokjunk, hogy átlagossá váljanak. Igenis, mindig emlékezzünk arra, hogy honnan jöttünk, hogy Isten honnan hozott ki, hogy milyen áldásokat adott, amik valaha imádkoztunk, ezért most pedig benne vagyunk. Ne akadálynak lássuk, hanem adjunk tényleg érte hálát. Szóval ne engedjük, hogy ilyen gyomok bejöjjenek a szívünkbe, és elfojtsák Istennek a beszédét. És az utolsó dolog, végre beszéljünk erről is, a jó föld, a jó talaj. A Lukács 8.8 beszél erről, hogy más magok viszont jó földbe kerültek. Amikor megnőttek, bőséges termést hoztak, százszor annyit, mint amennyit a magvető elvetett. És itt megmagyarázza a 15. versben, a jó föld esete azokat jelképezi, akik Isten üzenetét jó és őszinte szívvel befogadják, megőrzik, és türelmes álhatatossággal jó gyümölcsöket teremnek. Nagyon tetszik, hogy ez az első olyan rész, amikor Isten arról beszél, vagy Jézus arról beszél, hogy nem csak meghallja valaki az ő szavát, hanem befogadja. Arról beszél, hogy egy olyan szomjas szívvel közeledik hozzá, hogy nem csak hallani akar dolgokat, hanem be akarja fogadni. Meg akarja érteni, alkalmazni akarja. Ez az első kulcs, amilyen puhaságának meg kell lennie a szívünknek. Egy ilyen befogadó hozzáállás és szomjas szív. Megállok. tudok, az jó. Jó. Nem álltam, hogy 19:57. A másik dolog az, ami feltűnt nekem ebbe az igébe, amikor azt mondja, hogy jó és őszinte szívvel befogadják. Azt mondja ez az ige, hogy nincs ilyenkor a szívünkben semmilyen hátsó szándék, nincsen semmilyen hátsó motiváció, hátsó gondolat, nem akarunk kötekedni, nem akarunk vitatkozni Istennel, őszinték vagyunk, és csak szeretnénk belőle meríteni, ahogy Mária odaült Jézushoz, és csak szeretett volna tőle hallani. És a vége tetszik nekem a legjobban, amikor azt mondja, hogy az idő múlásával, türelemmel és kitartással jó gyümölcsöket teremnek százszorosát, többszörösét. Szóval ahhoz, hogy az életünkben jó gyümölcsök jöjjenek ki, ahhoz, hogy Isten beszéde valamit látható módon tegyen az életünkben, ahhoz idő kell, és álhatatosan és kitartónak kell lennünk abban, hogy Isten igéjét alkalmazzuk. Szóval itt jön a kontraszt az előző rész között, ugyanis az idő az, ami el akarja venni, ugye, a gyomok, a lelkesedésünket, a hitünket, viszont pont itt van a jó talajnál a kulcs, hogy amikor engeded, és meghozol egy döntést, hogy türelmes leszel, hogy álhatatos leszel, hogy vársz Krisztusra, hogy kitartasz az ő igazságai mellett, akkor fogod meglátni, hogy ő cselekszik az ő életedbe, és megsokszorozza azt a rengeteg mindent, amit ő adott neked, az ő igéjét. És azért beszélek tényleg erről, mert őszintén azt gondolom, és őszintén hiszek abban, hogy nincs más megoldás ebben az életben, mint Jézus Krisztus. És sokkal több energiát és időt kellene belefektetnünk abba, hogy tényleg, ahogy Géza mondta, belevonjuk az életünk minden területébe őt, és az ő szavát keressük egy ilyen szívvel. Mert még egyszer elmondom, a problémáink 80%-a megoldódna, és én is tapasztalom, hogy oldódik meg folyamatosan, csak azért, mert meghoztam azt a döntést, hogy a legfőbb cél az életemben az lesz, hogy Jézus Krisztust nem kezét, hanem arcát keresem. Az ő jelenlétét keresem. És minden más majd jön. És tudjátok, hogy mi jutott még eszembe, ugye az ige kapcsán, ahogy olvastam, hogy beszéltünk arról, hogy ez az év a megsokszorozódás éve lesz. És emlékszem, Gézával is mindig röhögtünk, hogy hát nem így gondoltuk ezt a megsokszorozódást, ahogy megtörtént. De Isten, ahogy készültem, így adott egy víziót ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy egy picit máshogy akarja Isten most megsokszorozni a dolgokat, mint ahogy eredetileg gondoltuk. És én azt gondolom, hogy most annak van itt az ideje, hogy megsokszorozzuk Istennek a beszédét az életünkbe. Értitek? Amiről ez az ige beszél, hogy megsokszorozzuk a jó gyümölcsöket az életünkbe. Szóval nagyon sokszor így a külsőségekben várjuk a megsokszorozódást, és én is picit abban vártam, meg volt az elképzelésem, hogy Isten majd hogy sokszorozza meg az életemet, és lehet, hogy még megtörténik, de most nem szabad azt mondanom, hogy jaj, hát akkor majd legközelebb, hanem most akkor Isten mást is meg akar sokszorozni. Isten meg akarja sokszorozni most az igazságokat az életünkbe, a hitet, a reményt, a szeretetet, azokat a dolgokat, amiket az ő beszéde tanít. Szóval Isten arra vágyik, hogy az ő beszédének az ismerete, a bölcsesség sokszorozódjon meg most bennünk, az igazságosság, a becsületesség, azok a mennyei kincsek, amikről az ige beszél. Isten ezeket akarja most, ebbe az időszakban megsokszorozni, és ezért beszélünk erről, úgyhogy csak vegyük komolyan, és ragadjuk meg Istennek az ígéretét, és tegyük magunkévá tényleg. Úgyhogy egy igével szeretném befejezni, ahogy Jézus is befejezi, ez nagyon nagyon, nekem kézzétek, ez csak most tűnt föl. A Lukás 8:8-nak a vége, azt mondja Jézus, hogy akinek van füle, hallja meg, és értse meg, amit mondok. Na de az az érdekessége ennek az igének, hogy hogyan mondja ezt Jézus. Kézzétek, azt mondja Lukács, hogy Jézus hangosan felkiáltva fejezte be a történetét, és azt mondta, hogy akinek van füle, hallja meg, és értse meg, amit mondok. El tudjátok képzelni, hogy ott áll Jézus, beszél a hajóba tök szépen, és egyszer csak így felkiált, hogy amúgy akinek van füle, hallja már meg, amiről beszélek. Hát ez kb. Így nézett ki. Nekem csak most esett le, hogy igen, Jézus is azt mondta, hogy egyébként ha-hó, jó reggel, tehát, hogy akinek van füle, az hallja meg, amiről szó van. Akinek van szíve, akiben van egy szomjúság és nyitottság, az most hozzon meg egy döntést, hogy igen, én ezt megértem, magamévá teszem és alkalmazom. Jézus is egy határozott ember volt. Nagyon szeretem tényleg amilyen ő, és hogy egyre jobban olvasom az igét és az ő történeteit, mindig rájövök, hogy Jézus mennyire érez. Szóval ő egy érző személyiség, és sokkal több van benne a történeteiben, mint gyakran észrevesszük, például ez. Úgyhogy kedves gyülekezet, akinek van füle, hallja meg ezt az üzenetet, és cselekedje meg, és tegyük meg. Amen? Imádkozzunk most. Drága mennyi atyám, csak hálás vagyok neked azért, hogy mellettünk vagy, hogy velünk vagy, köszönjük neked a te igédet, és hálások vagyunk azért, hogy egy bensőséges kapcsolatra hívtál el bennünket. Uram, vágyunk erre a bensőséges kapcsolatra, és kérlek azért, hogy segíts mindannyiunknak közel kerülni hozzád, hogy ne fogjuk körülményekre, ne fogjuk élethelyzetekre, hogy miért nem tudunk időt tölteni veled, hanem tényleg, ahogy egymást is, akár a házastársunkat, vagy akár egymást belevonjuk egymás életébe, kérlek, hogy úgy tudjunk téged is belevonni az életünk minden apró részleteibe, akár egy mosogatásba, akár egy főzésbe, vagy egy takarításba, vagy éppen a munkánkba. Kérlek Jézus, hogy jöjj közel hozzánk, és atyám, csak mi is megnyitjuk a szívünket, és imádkozok most egy ilyen jó és puha szívért mindenkibe, Uram, hogy ezek a magvak, amiket ma én is elszórtam, Istenem, ezek puha talajba hújanak bele, és kérlek azért, hogy az ellenség ne kitépje ezeket a dolgokat, hanem tudjanak meggyökerezni, mély gyökereket verni a szíveinkbe, és tudjanak magasra nőni, és imádkozom azért, hogy tudjuk megsokszorozni, Uram, ebben az időszakban a te igazságaidat. Legyünk tele bölcsességgel, legyünk tele, Istenem, igazságossággal, becsületességgel, ismerjük meg a te igédet úgy, ahogy eddig még soha, és imádkozom azért, hogy tényleg, amikor újra találkozunk, vagy újra közösségbe megyünk, akkor csak hadd lássák, Uram, rajtunk az emberek, hogy valami megváltozott belül bennünk, és erősebbek leszünk, mint valaha, és hiszem azt, Uram, hogy ez az év, ez a megsokszorozódás éve, és te meg fogod sokszorozni bennünk ezeket a jó magvakat, és gyümölcsöket fognak ezek hozni, és ezért dicsőítünk téged Jézus nevében. Amen.